Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Jönnek a hosszú téli olvasással töltött éjszakák egy nehéz év végén, amikor számot kell vetni és leltárt kell csinálni, mi mindennel küzdöttünk meg ebben az évben és a mögöttünk álló években és évtizedekben. Szabó T. Anna Szabaduló Gyakorlat című könyve két szempontból is fontos olvasmánya lehet ennek az időszaknak. Egyrészt egy nagyon pontos leltára mindazoknak a problémáknak, amelyekkel küzdenek nők, férfiak, családok, és elsősorban nők, idősebb nők és fiatal lányok, és ugyanakkor hát bemutat néhány szabaduló gyakorlatot. Beszélünk arról is ma este a szerzővel, hogy hogyan lehet szabadulni, de először beszéljünk arról, hogy mitől kell szabadulni, vagy mitől, minek a kényszerét érezzük. Amennyiben helytállónak gondolod, hogy ez egy kortárs probléma leltár, ez a történet fűzéred.
Az örömhiánytól kell szabadulni, ha egyetlen szóval mondhatnék erről valamit. A közönytől kell szabadulni, és most nem a haragban, mint ahogy a korábbi könyvem a töréstest tette, hanem az örömhiányból a felszabadult derűbe. Az öröm is egy jó szó erre, testi és lelki öröm, de azt hiszem, hogy a derű, ami nyilván életkori sajátosság is, hogy az ember már nem harsánnyal nevetni akar, hanem egyszerűen pártatlanul gyönyörködni, vagy úgy örülni, hogy ezzel másokat ne zavarjon, vagy ne bántson. Az az egyik megoldás, hogy gyakorlatilag felül emelkedünk a problémáinkon, felül emelkedünk a dolgokon. Ezt egyébként nagymamáktól lehet jól megtanulni, azoktól a nagymamáktól, akik egy nehéz élet végén azt mondják, mint ahogy az én nagymamám mondta, ami egy életre szóló lecke volt, hogy rettenetes nehéz volt, de még egyszer így csinálnám végig, mert én akartam, én döntöttem ezt az életet, én döntöttem emellett az élet mellett. Úgyhogy nagyon jó, hogy az idősebb nőket emlegetted. Természetesen a férfiak is ugyanezen a ponton állhatnak. Ez egyfajta körülnézés élmény magasról, egy derűsebb csúcsról, vagy hát ahonnan a problémák kisebbnek látszanak, és már maga az, hogy élünk és lélegzünk, az már egy diadal. Tehát tulajdonképpen ezekben a nehéz években, időkben, és az előttünk álló, nyilván nem túlságosan derűs időszak előtt nagyon nagy szükségünk van ezekre a magaslat élményekre. Természetesen nem evidens, hogy ezt könnyű elérni. Az én kedvenc helyem, én Budaörsön élek, és az én legkedvesebb helyem Budaörsön az a Kőhegy nevű, hát dombocska hegy, de tulajdonképpen nem túl magas, és oda egy hosszú-hosszú-hosszú lépcsősor vezet fel egészen a kápolnáig, és ha tehetem, akkor minden nap felmegyek körülnézni, és venni egy mély levegőt magasról, és ez az én egyik szabaduló gyakorlatom, hogy lehetőleg egyedül, de hát van, amikor családdal, és az is ugyanolyan jó, de a némasság azért megfelelő hátteret biztosít a gondolkodáshoz, hogy felmegyek oda, és állok egy kicsit a napban.
Ezekben a történetekben te adsz egyfajta választ, de próbáljuk meg azért a legfontosabb kulcsszavakat megtalálni, hogy mi okozza, vagy hogyan alakul ki ez az örömhiány, vagy az örülni nem tudás?
A terheknek a cipelése során alakul ki. Tehát, hogy egyre görnyebben visszük a mindennapok terhét, nem csak anyagi teherről beszélek, hanem lelki terhekről elsősorban. A másoknak a fájdalmát magára vevő anyákról beszélek nagyon nagy rész. Nyilván a férfiak is szenvednek ettől, de ők némán szenvednek. A nőknek ez a megbeszélési lehetőségük megvan, vagy legalábbis felszabadultabban tudnak baráti körben, de akár nyilvánosan is most már beszélni ezekről a terhekről. A megosztás, a terhek megosztása segít az örömben. Tehát hogyha elosztjuk a terheket, akkor már mindenkinek csak a fele jut, vagy a tizede, és akkor már könnyebb vinni. És azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ne nyugodjunk bele ebbe, hogy egyre görnyedtebbek és szomorúbbak leszünk, mert az öröm az karnyújtásnyira van, illetve hát a derű az nincs, tehát ahhoz egy hosszú lépcsősort kell bejárni, ahogy én meg is szoktam tenni, és ehhez ugye ez egy izom erősítő gyakorlat, lélekben is, meg testben is megerősödik az ember általa. De a másik, amit mondanék, hogy ezeknek a terheknek a megosztása is nagyon fontos. Ezekben a novellákban nagyon sokszor szerepel olyan házaspár, aki nagyon szeretne egy kicsit csak együtt lenni, egymásra figyelni, egymásnak örülni, de nincs rá lehetőségük. És tulajdonképpen itt, hát ha van nagymama, vagy vannak barátok, akik akár csak egy hónap egy estét segíteni tudnak, az már nagyon sokat jelent. Sóvárgás és vágy van az emberekben. Nem csak a novelláinkban, hanem az életben is azt látom. És van, aki bevallja magának, van, aki már be sem vallja, és cinikus lesz, vagy haragos lesz, vagy keserű lesz. De hogy mindenkinek megvan az a szabaduló gyakorlat lehetősége, akár az, hogy elmegy sétálni a kutyájával, és látja, hogy hogy tud örülni egy állat a létnek, annak, hogy illatok veszik körül, hogy hangok veszik körül, hogy süt a nap, vagy esik az eső. De tulajdonképpen kutyák nem nagyon vannak a könyvemben, ezt csak hasonlatként mondtam az öröm lehetőségére, hogy elég ránézni egy állatra, hogy megértsük, hogy mi az ő szabaduló gyakorlata. És hol felejtettük el ezt a lehetőséget, ezt az örömkészséget. Elég néha megállni egy pillanatra valahol, és megnézni mondjuk egy fát, vagy venni egy mély levegőt, rácsodálkozni valamire.
Mi a különbség az öröm és a derű között?
Az öröm az intenzívebb érzés számomra. Az öröm az, hogy mondjam, a tánc öröme, vagy a valami fajta szívdobogtató testi érzettel jár. A derű az nekem pusztán lelki. Az a teljes elfogadás derűje, vagy a megértés derűje, ez a legnehezebb. Tehát mondjuk a halálra szánt életünkben, hiszen mindenkinek szabott ideje van, nagyon nehéz ezt a, hát végül is minden jó megért, vagy elfogadni, hiszen annyi fájdalom és nyomorúság van a világban. Ezt megpróbáltam azért érzékeltetni ennek a könyvemben, ennek a fokozatait, tehát hogy azért mi nagyon privilegizált helyzetben vagyunk a mi életünkben akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy nehéz, vagy úgy érezzük, hogy elfáradtunk. Azért az európai nők nagyon privilegizált helyzetben vannak a világ nagyon sok részével szemben vagy mellett. Úgyhogy azért már annak is érdemes örülni, hogy van lehetőségünk örülni. Tehát, hogy egyáltalán felmerül. Nem olyan régen, nyáron újraolvastam az Asszonyok könyvét, a Nagy Olga gyűjtését, és rettenetesen megviselt. Ezt még gyerekkoromban fel se fogtam, hogy micsoda fájdalom mennyiséget cipeltek az asszonyok már gyerekkoruk óta. Az egyik példám erre, hogy a bátyja verte meg a kislányt, majdnem megölte a bátyja azért, mert nem töltött vizet a kancsóba, és valamiért a bátyja a saját fájdalmát ezzel az agresszióval levezette, hogy a hatalmi helyzetét, hogy mondjam, igazolja, vagy megmutassa, és gyerekkoruk óta megfogták ezek a nők, hogy nincsen joguk a beszédre, és nincsen joguk az örömre. És mi nekünk azért már van, illetve jogot formálunk az örömre, és már ez is nagy dolog, hogy régebben fel sem merült a boldogság lehetősége, és most pedig ragaszkodunk hozzá, sőt ki is mondjuk. A boldogság szóval azért vigyáznék, mert a derűvel váltanám ki ezt a boldogságot, hiszen aki kellően sokszor tud derűs lenni, az már megközelíti, de a boldogság az egy olyan cél, amit nem lehet kitűzni, hát hiszen nem rajtunk múlik minden az életünkben. A fájdalmat nem lehet elkerülni, és a fájdalom az boldogsággal nehezen fér össze. De az, hogy valakinek kedvesen szóljunk, akár a fájdalmunkban is, ha tudunk, mert nyilván nagyon vannak pillanatok, amikor az sem lehet, azért az viszont talán rajtunk múlik.
A nagyanyák mellett, amit említesz, fontos szerepet kapnak a kamaszlányok. A 15 éves kamaszlány az visszatérő a nő alakja, vagy lányanyok alakja a könyvednek. Az első nagyon intenzív történetet pedig azzal szembesít, hogy nem biztos, hogy az öröm és a boldogság forrás az egyben szabadulás és felszabadulás is, hogy ennek megvannak a kockázatai. Amennyire intenzív egy kamaszlány erotikája a szerelemre való vágya, olyannyira a csapdákkal és veszélyekkel is teli.
Igen, nagyon köszönöm, hogy említed a kamaszokat. Nekem lányom nincs, nekem fiaim vannak, de kamaszok, kis és nagy kamaszok, és nagyon értem az ő indulatukat, az ő fájdalmukat, az ő haragjukat és elszántságokat és világmegváltó nem tudom, vágyukat. Úgyhogy ez ilyen szempontból személyes. A lányokban viszont akár a saját kamaszkori énemet állok visszatérni, ez az egyik módja annak, hogy a kiégést, vagy a cinizmust, vagy a derű, vagy az örömhiányt megelőzzem, hogy visszamegyek ahhoz a ponthoz, ahol a világot egy kis kérlelhetetlenséggel, kellő haraggal, de ugyanakkor nagy sóvárgással és éhséggel szemléltem, és nagyon nagy szenvedéllyel. Ez nyilván nem egy személyes történet, annyiból személyes történet az első, az a zenéről is szól, és hogy én is énekeltem kórusban, de a rajongásra való hajlamom megvan. Nem is az emberek iránti rajongás, hanem úgy általában az örömnek a szándékos felfokozása, és tulajdonképpen a rajongásba fordulása az nagyon veszélyes. Tehát amikor elveszítjük a kontrollt, elveszítjük az egyensúlyt, de ugyanakkor mindenki a teljes önátadásra és a kontrollvesztésre vágyik, hiszen le akarja tenni az ego, az egyéniség, a saját döntés felelősségét és terhét, és át akarja adni magát a másiknak. De ez az önfeladás, ami szerintem azért erősen női, hát nem tudom, kondicionálás kérdése is, de nem tudom, tehát ilyen szempontból nem tudom, hogy a férfiak hogy éreznek, de ez a másikba való beleolvadás, vagy valakivel való összeolvadás, ez hát nyilván az anya-gyerek kapcsolatban iszonyú erős, tehát ez élet-halál kérdése egy kisgyereknek, hogy az anya ráhangolódjon, és összeolvadjon, és megértse. Sikerül, nem sikerül, de ez nagyon nagy fontos szükséglet, ezért gondolom, hogy ez egy női, hogy mondjam, nem csak kondicionálás, talán egy szükség hozta állapot, de a rajongás nagyon veszélyes. A kontroll nélküli rajongás rettenetes sebeket okozhat az embernek, nem csak amikor szembesül vele, hanem közben is. És ez a kamaszkori seb, amit ez a lány szerezetben a novellában, ez elkíséri 20-30 éven át, valószínűleg egy életen át, és az az érdekes, hogy tulajdonképpen visszagondolva is izgalmas számára az emlék. És ez a szégyen és az öröm keveredése, ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy minek örülünk, és mit szégyelünk, és mi az, amiben belementünk, és megbántuk-e, vagy szétszálazni az érzelmeinket. Azt hiszem, ez is a lépcsősor, ami a csúcs vagy a derű felé vezet, hogy szétszálazzuk az érzelmeinket, és minden lépcsőn, amire rálépünk, tudjuk, hogy mi a neve annak az érzelemnek. Nagyon nehéz. Tehát én azért lettem költő, mert az érzelmeket nem lehet szétszálazni, és a versben viszont körülírni lehet, és felkelteni lehet ezeket az érzelmeket. Nyilván prózában is körül lehet írni, de az életünkben viszont nagyon fontos, hogy nevet adjunk a félelmeknek, a fájdalmaknak, és ebben a novellában például elhangzik az, hogy semmi köze szerelem volt, azt hiszem, hogy így van, nem tudom, mert nincs előttem a könyv, hogy őrült halálos vágy, semmi köze szeretem.
Bocsáss meg, igen, kiírtam.
Igen,
látod,
igen, igen, gondolkoztam.
Hát itt ott tesz a kezembe, és kiírtam ezt a mondatot. Igen?
Köszönöm. a pontosítást, de hogy itt nagyon érdekes volt, mert elkezdett beszélni bennem ez a hang, és tulajdonképpen ez egy életvezetési tanácsadó lett az illetőből a novellában. Engem is meglepett egyébként, hogy valaki olyan, aki a mások érzelmeiben segít, a saját érzelmeit nem tudja igazán szétszálazni. És hogy a szerelmet és a szeretetet ugyanazt különbözteti meg talán, mint a nem is az örömöt, hanem az önátadó vadságot és a derűt. A derűben van egyfajta, nem tudom, objektivitás, ahogy a bizalom és a szeretet is különböző. Tehát a bizalom a számomra a szeretetnél is talán több abban, hogyha megbízhatunk egymásba, akkor elfogadjuk a másikat, és az önátadás nem a rajongás önátadása, hanem az ember létünknek és az egyenlőségünknek az elfogadása. Egy kicsit lehet, hogy összekavarom itt, mert magam is ugye úton vagyok, magam is járom ezt a lépcsősort az érzelmek szétszállazása terén, és nem pszichológus vagyok, hanem író, tehát magamnak is meg kell dolgoznom az új és új fogalmakért és lépcsőfokokért.
És ugyanígy dolgoznak a szereplőid is magukon, de az az érdekes, hogy rendszerint van valaki mellettük, vagy valaki, aki segítségükre van, vagy rávezeti őket, rendkívül fontos szerepe van ezeknek, általában ezeknek a női viszonyoknak, az anyalánya, a nagyanya, unokája, vagy a barátnő kapcsolatoknak. Hogy ez az önmagunkon végzett munka valahol mégiscsak egy kollektív munka, és ennek van egy furcsa dinamizmusa a te történeteidben. Itt van egy ugyancsak kiírt mondat, egy barátság történetéről, a Mangó című történetből, vér a véremből, múlt a jövőmből, én vagyok ő és ő én, nem válunk el többé, mert egymást itatjuk és egymásból iszunk, mert nincs halál. Barátság, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem, mert ez több annál nyilván. Tehát a koexisztencia, ez hogy működik?
Igen, nagyon-nagyon fontos, hogy legyen valakink. Tehát a magány rettenetesen romboló tud lenni azoknak, akik nem értek el esetleg a derűnek, tehát akik nem buddháknak, tehát akik nem jutottak el a derűnek egy olyan fokára, hogy viselni tudják az önmaguk egyedül létét is, hiszen már mindegy, hiszen minden embert megértenek. Hát azt hiszem, hogy magunkat a legnehezebb viselni és érteni, a magunk magányosságát és akár a magunk társas magányát is. Tehát igazad van, nagyon köszönöm erre, én nem gondoltam, hogy ez ilyen fontos, mint a mesebeli anyóka, vagy a mesebeli segítők, akik, vagy a tárcos paripa is akár, hogy a mesében is kell valaki, aki a főhőst segíti, és megmutatja az útját, vagy kíséri az útján. Kísérő, segítő, lélekvezető, valóban nagy szükség van erre. Én azt szoktam mondani, hogy elég egyetlen pont, és már a világot kifordítja az ember, tehát elég egyetlen ilyen viszony, akár anyával, apával, akár egy olyan idegennel, akivel megbízunk. És tényleg itt a bizalom a kulcs, és ebben amit említettél, ebben a történetben, ugye itt is azért kamaszok szerepelnek, tehát még nem egészen értik az érzelmeiket, megpróbálják megérteni az érzelmeiket, de nagyon összetett ez az érzelem, mert egyszerre testvéri, egyszerre baráti, és egyszerre szinte szerelmi viszony, ami egy adott pillanatban fájdalmas is lehet, de szép, hiszen nem, nincsenek egyedül, hiszen megbíznak egymásban. Ez a bizalom, ez a létrejöhet, de azt hiszem, ez sokkal nehezebb, tehát a szerelemnél sokkal nehezebb a bizalmat elérni, hiszen a szerelem, a rajongás nem mondom, hogy irányítható, de hát lángra lobbantható, tűzre lehet dobálni az érzelmi viszonyainkat, a pillanatainkat, tehát fel tudjuk magunkat turbózni oda, hogy valakit szeretni akarunk, de ez a bizalom, ez viszont mindenképpen egy kölcsönösséget feltételez. Mindenképpen a másik irányából is egy odafordulást és bizalmat feltételez. és azt hiszem, hogy efelé tapogatózom én. Az előző könyvemben ugye szinte lehetetlen volt, mert az egymás kihasználását és az egymás marását is belevettem a novellákban. Itt talán kevésbé van ez benne, hanem próbálom ezt a kinyújtott kezet, tehát a kézfogásra kinyújtott kezet megmutatni, és a bizalom felé tapogatózni. Nem könnyű, tehát nekem sem könnyű, de megpróbáltam.
A bizalom felé azért jellemzően a nők tapogatóznak, és a nők nyújtják ki a kezüket. A férfiakra inkább a lemondás jellemző, vagy a közömbösség, a feladás. Miért van ez a különbség, és mennyire általános?
Tulajdonképpen azért ebben az esetben a fáradtság is nagyon erős. Tehát nem tudom, a fáradtság a kiégés előszobája, illetve hát a tulajdonképpen társkísérő jelensége. Én ebben a könyvben nagyon sokat írok a 40-es generációról, a 40-esekről, 30-as, késő 30-as, 40-es generációról, akik ugye egyszerre gyereket is nevelnek, és a szakmájukban is helyt akarnak állni, és még pénzt is akarnak keresni ahhoz, hogy a gyerekeket eltartsák. És ez azért nagyon kevés időt enged egymásra. És inkább azt mondanám valóban, amit te is mondasz, hogy a férfiak inkább belenyugszanak abban, hogy ez így van, hogy ők már hogy húzzák az igát, és nem tudnak, vagy nincs már akkora igényük erre. Most csak példának mondom, ha az ember elolvassa, én nagyon szeretem a Szabó Lőrinc költészetét, sok vitán van az emberrel, de nagyon szeretem a verseit, és tele van az ő élete ezzel a keserűséggel, akár a levelei is, azokat én végigolvastam, tele van az egész a keserűséggel, hogy ő csak egy pénzkeresőgép, hogy ők nem hagyják békén, állandóan morog és keserű, és hát fáradt, hát rettenetesen sokat dolgozott, és valahogy kiútat keresett a szenvedélybe, hát ezt nem otthon kereste, de az én szereplőim akár otthon keresik, akár nem, a kiégés fele haladnak, és valóban elég veszélyeztetett ez a korosztály, a 40-es, a férfiak nagyon veszélyeztetettek, az egészségük is, a lelki egészségük is, és nagyon sok nővel beszéltem, akik vergődnek, tehát eleven nőkkel, nem novella szereplőkkel, senkit nem írok meg soha úgy, ahogy elmeséli, vagy úgy, ahogy meglátom, minden szereplőm kitalált, de ahonnan veszem az anyagot, az viszont nagyon is a valódi élet. Nagyon sok olyan nővel beszéltem, akiket nagyon bánt, hogy a férjük közönyös, hideg, nem törődik velük, az ő lelkesedésüket, szinte kiskutyás vidámságukat, vagy provokációikat nem fogadja, és ez nem csak testi dolgokról van itt szó, vagy talán arról a legkevésbé, hanem a lelki igényét a nőknek a beszélgetésre, és a közös lelkesedésre, vagy a közös dolgokra. Tehát hiába van meg a társkapcsolat, hogyha nincs meg a közös nevetés és a közös derű. És azt gondolom, hogy törekedni kell rá. Tehát ha egyszer, én nagyon hiszek a társkapcsolatokban, és hogy legalább meg kell próbálni ezeket. De hát én nem akarok itt papolni, itt a novellákban próbálnak az emberek valahogy zöldágra vergődni, de ez egy probléma, azt hiszem, a nőknek és a férfiaknak egyaránt. Csak két külön sínen haladunk.
Miközben arról beszélsz, hogy fontos a közösség, a közösségiség, a társkapcsolat ápolása, a tanulása, közben azért a te szereplőidnek a sorsán keresztül azt látjuk, hogy fontos ezeknek a nőknek, meg ezeknek az embereknek a magukra fordított idő, az egyedül töltött idő, a kiszabadulás a kötelékekből, ez a fajta meditatív szabaduló gyakorlat, amit ők aztán az idők során megtanulnak.
Nagyon, nagyon igazad van. Én itt valóban én magam nem szoktam meditálni, de nekem az írás is egy meditáció, vagy meditáció végül is, csak nem irányított, vagy nem, hogy mondjam, tradicionális meditáció az, hogy valamit megnézek, vagy csak nézem a világot, és csak vagyok, és hagyom magam lenni. Egy kertben lenni is meditáció, a napon feküdni is meditáció számomra, és azt hiszem, hogy ezek a pillanatok valóban megmenthetnek egy életet is, nem beszélve akár társkapcsolatokról, vagy házasságokról, a közös, mondjuk egy közös napozás, amit azért ilyen szempontból a nőknek nehezebb beilleszteni, mert állandóan van. Tehát ez a cselekvés rutin, ez a ugye háztartás vezetés, annyira jó ez a magyar szó, hogy házat tartani. Tehát, hogy az ember, írtam is erről egy verset régebben, hogy a kariatidák itt tartják a házukon azt a házat, azt az erkét. És ennek tehát tulajdonképpen nagyon nehéz úgy derűsen mosolyogni, vagy napozgatni, hogyha az embernek a hátán van a háza, és nyomja lefele. De valóban ebben a könyvben a kereszténység és a buddhizmus egyfajta párhuzama, vagy ellentéte is szerepel sokszor. Én a nagyon, nagyon fájdalmasnak tartom mondjuk a bűntudatot. És ezt is szeretném szétszálazni, hogy a kegyelemmel, vagy a szeretettel, vagy a megértéssel ellensúlyozni ezt a rettenetes szégyenérzetet és bűntudatot, ami nyilván fontos, ha az ember bűnös. De mi van, hogyha nem bűnös, vagy nem úgy bűnös, tehát nem eleve, tehát az eleve bűnös ember az nagyon fájdalmas koncepció számomra, és nyilván ez alól is valahogy menekülni szeretnék, vagy az elrendelés fájdalmából is egyfajta, hogy mondjam, elfogadó derűbe, és nem igazából ezek nem teológiai kérdések számomra, hanem az életnek a megéléséhez szükséges gondolkodási folyamatok. Tehát nem hiszem, hogy ezt különösebben szét lehetne szálazni mondjuk buddhista vagy keresztényi szempontból mondjuk hivatalos nézetekkel, hanem a gondolkodási folyamataink és a gyakorlati örömvágyunk. Közben persze olvasással van egy szereplő, aki csak a könyvek segítségére számíthat, van egy nagymama, aki egy nagyon elnyomó házasságban él, és imával próbálja magát karban tartani, és próbál olvasni misztikát, néprajzot, mindent, hogy megértse, hogy vele mi történik, és valami fajta szabaduló gyakorlatot talál a népi vallásosságban is. De ő neki egy keserves és fájdalmas élete volt, és nem jutott el arra a fokra, amit említesz, a meditáció derűjéig, hanem egyfajta szorongó és fájdalmas, hogy mondjam, ima gyakorlat az egész élete, szorítás és sóvárgás és vágyakozás, amit csak néha az anyaságnak a szent örömei. Tehát tényleg vannak azok a pillanatok, amikor hirtelen az ember derűsen csak ül a gyermekkel az ölében, és ezt szakítja meg az ő életét. Nem tudom, hogy így lelövöm-e a könyvemet, de ezt is azért meg kell említenem, ezt az írást.
Az öröm és a bánat, a derű és a szorongás, a szégyen és a büszkeség pillanatai, helyzetei, mindaz, amiben kapaszkodunk, és mindaz, amitől szabadulnunk lehet, szabadulnunk kell. Ezeket sorjázza, leltározza Szabó T. Anna új novellás kötete, a szabaduló gyakorlat. Ezekről beszélgettünk mai adásunkban. Vendégünk a szerző Szabó T. Anna volt. Én Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, visszajelzéseiket, olvasmányélményeiket a rádió honlapjára, vagy akár szakmai Facebook oldalamra is. Nagyon várom. Jó olvasást, tartalmas rádiózást kívánok. Szép hétvégét. Viszont hallásra.